Magasztaljuk az örökkévaló Istent, aki egyedül méltó erre, a 81. Zsoltár első versével fennállva. A 81. Zsoltár első verse, örvendezzetek az erős Istennek. Elfoglalva 268. dicséretnek mind a négy versét énekeljük. 268. ének, dicsérjük hálaadással az egy fő valóságot.
Thank you.
a mi segítségünk és vasárnapi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéje szól hozzánk, ezért olvasom azt, ahogy megíratott számunkra, a mai napra kijelölt új szövetségi ige szakaszban Pál apostolnak a kolossébeli gyülekezethez írt levele 3. fejezetének 5. versétől a 17. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, istenkáromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltsétek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek a könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testbe, és legyetek hálázatosak. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok, vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek, ő általa. Isten lelke áldja meg az ő igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását, hogy így legyen, alázzuk meg a szívünket és imádkozzunk. Amikor azt énekeltük, Urunk, hogy gondod van minden fűszára és számon tartasz minden homokszemet, akkor talán azt mondtuk, hogy ebben a modern világban, tudománynak ezen a fokán ez már majdnem, hogy nevetséges hitvallás. Mégis boldogan énekeltük és boldogan valljuk ennek a valóságát, mert azért bármennyire haladt előre a tudományunk, egyikünk sem bízná magát rá egy automatára, egy számítógép vezérlésre. Mindannyian abban bízunk, hogy a tárgyias emberi találmányok fölötte ott vagy, és megnyugtatja a szívünket, hogy kezedben tartod a világot, azt a világrészt, azokat a dolgokat is, amiket mi nagyra tartunk. Ezért eljöttünk hozzád, hogy hódoljunk előtted, mint alkotónk előtt, és mint olyan Úr előtt, aki valóban a vízcseppeket is formálod, és számon tartod minden hajunk szálát, minden fűszálat és minden porszemet. Nem az a fontos, hogy mi ezt fel tudjuk-e fogni az értelemmel, hanem hogy átadjuk-e önmagunkat a te kezednek, a te irányításodnak, hogy benne megtaláljuk boldogulásunkat és előmenetelünket. Láttad az idevezető útunkat is, hogyan ébredtünk a mai reggelre, hogyan alakultak a dolgaink, hogyan készülődtünk a családi közösségben az Isten tiszteletre. Láttad az elmúlt hétnek az eseményét, a temetési szomorúságot, a veszteséget, a gyászt, a felfelvillanó örömöt, a megelégedettséget vagy a riadalmakat. Itt vagyunk mindenünkkel, minden érzésünkkel, és arra kérünk, hogy fogj össze bennünket azzal a szeretettel, amely tőled száll alá, és nem belőlünk termelődik ki, fogj egybe mindeneket, de kiváltképpen most ezt az igére vágyó és igehallgató gyülekezetet. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg, és fogadd el a mi imánkat. Amen. Isten igének és üzenetének a meghallgatására a 165-ös ének első versével készülünk. 165. dicséret, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Istennek választott népe, kedves testvéreim a Krisztusban, az az ige, amelyet felolvasok és Isten lelkének erejével annak üzenetét hirdetem közöttetek, a Márk írása szerinti evangélium második részének az első 12 verséből szól hozzánk. Néhány nap múlva ismét elment Jézus Kapernaumba és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely, ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva hitüket így szólt a bénához: Fiam, megbocsáttattak a bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak a szívükben, hogyan beszélhet ez így. Az Isten káromolja. Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus lelkében azonban átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik, miért tanakodtok így a szívetekben? Hát mi könnyebb, azt mondani a bénának, hogy megbocsáttattak a bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, fogd az ágyadat és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához, neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát és kiment mindenki szeme láttára, úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent és ezt mondták, ilyet még sohasem láttunk. Amen. A Márk leírása szerinti evangéliumban ezen a történeten kívül feljegyzése került rövid időn belül egy másik történet, egy ehhez hasonló történik, ami abban rokon, abban hasonló ezzel a most felolvasott eseménnyel, hogy szintén egy tömegesemény. Rengetegen vannak együtt, nagyon sokan részesülnek abban, amit Isten Jézus Krisztusban közreadott. Kapernaum városkájában vagyunk, tehát annál a háznál újra ugyanazon a helyen, amelyre nézve azt mondja az evangélista, azt a titulust adja, azt a megtisztelő megjegyzést adja, hogy ez a ház az a ház, ahol Jézus otthon volt. Na itt most nem a tulajdonjogra kell gondolni, hanem otthon érezte magát. A különbség a két esemény között első látása nem is számottevő, de mégis lényegi különbség, mert az első esetben, az ezt megelőző történetben kristálytisztán fogalmazza meg az evangélista, hogy ott egy gyógyítási nap történt, egy gyógyítás sorozat ment végbe. Így írja le, este felé, amikor lement a nap, hozzávittek mindenféle beteget és megszállottat, az egész város összegyűlt az ajtó előtt, ugyanannak a háznak az ajtaja előtt, és sok különféle betegségben sínlődött, meggyógyított Jézus. De ahogy most felolvastuk ezt a történetet, a mostani esetünkben erről aztán egyáltalán nincsen szó. Sőt, kifejezetten azt hangsúlyozza az evangélista Márk, hogy ugyanott, ugyanazon a helyen néhány nappal később az Úr Jézus a körülötte összesereglett embereket nem gyógyította. Mert nem gyógyítás, gyógyulás van a középpontban, hanem a tanítás. Így fogalmazza, hirdette nekik az Isten igéjét. Nyilván ez nem Jézus gyógyítási készenlétét kérdőjelezi meg, hogy tudnélik, akkor volt ereje a betegek meggyógyításához, most meg már elfogyott a készlete, elfogyott az ereje, hanem arról van szó, testvérek, ahogyan nekünk is vannak bizonyos alkalmaink, bizonyos céltudatosan megszervezett alkalmaink, összegyülekezéseink, és annak megszabott rendje, úgy ott abban az esetben az igehallgatás rendje és ideje érkezett el. Mi is élünk az úrvacsorával, olykor évente egy alkalommal még itt a gyülekezeti teremben is, de most nem. És milyen furcsa lenne ezen a helyen, amikor egy másik megelőző alkalommal vesszük a kenyeret és vesszük a bort megfelelő áhítattal, most valaki elővenne egy darab kenyeret, vagy egy üveg bort, és körbeadná, kortyolgatnánk belőle, és tördelnénk a kenyér darabokat egymásnak. Egészen zavaró lenne az a természetes dolog, amelyet a kijelölt időpontban, a felkészülések után természetes módon szoktunk gyakorolni. Tehát visszatérve Kapernaumba most az ige hirdetés és az ige hallgatás ideje van. És ebben az ige hallgatásos időszakban ez a négy nagyon becsületes, hitből cselekvő, aktivista ember nyilván azért nem jut be a hordágyon vitt betegével Jézushoz, mert nem ennek van itt az ideje. Azt fogalmazhatnánk meg a magunk látása, ítélete szerint, hogy egyszerűen elkéstek. Még egy kedves, intelligens odaszólás is beleférne itt az evangélista leírásában, barátom, elkéstetek, egy héttel hamarabb kellett volna jönni, vagy néhány nappal hamarabb kellett volna jönni, mert a gyógyítás az ekkor és ekkor történt. Igaz, ugyanezen a helyen, igaz, ugyanez a Jézus végezte. Így az iga hallgatók, akik körbeveszik a házat és megtöltik a házat, egyébként méltányolandó és méltányolható magatartása most akadályozó tényezővé válik, mert mégiscsak van négy ember, mégiscsak van egy olyan rászorult ember, aki most akar meggyógyulni. Akit most tudtak elhozni a rokonai, a barátai, a hozzátartozói, akinek a szívében most érlelődött ki, hogy mindenképpen vigyetek el a názáreti Jézushoz, mert nála van erő, van lehetőség a gyógyuláshoz. És le kell győzni az akadályt, aminek az egyetlen lehetséges módja, hogy ami nem megy viszintesen, az mehet függőlegesen és nagyon leleményesen, azt a lehetőséget választják, azt a fizikai tetőbontást választják, ami nagyon képszerűen jelenik meg, kibontják a háznak a tetejét, felviszik a hordányon levő beteget, és ott leeresztik Jézus elé. Ezen sincs mit csodálkozni, mert ez a négy barát, ez a négy hozzátartozó komoly elhatározással és hittel közeledik, és a hitnek az a természete, hogy nem torpan meg. A Jézus által felismert, elismert hit, ami egyébként megelőzi ebben a történetben is a bűnnek a felismerését és felismertetését, mert csak ezután következik. Lényege szerint olyan természetű keresztény hit, amely utat tör. Minden áron és minden módon utat keres magának, hogy megvalósuljon. A hitnek az a természete, ha megfogan az ember lelkében, agyában, életében, akkor annak talaj kell, annak közeg kell, annak idő kell, tér kell, azért, hogy meg tudja teremni a maga gyümölcsét. Így bontakozik ki a négy aktivistának az életében a hit, amit felvállaltak, azt mindenképpen ügyesen meg fogják valósítani. És azt is kinyilvánítják, hogy most nekik nem egy szép prédikációra van szükségük. Egyébként nagyon szívesen hallgatnák az Úr Jézus, mert azt írja a Biblia, hogy mindig ámulattal hallgatja a sokaság, de ennek a négy embernek a hitvallásos magatartása arra enged következtetni, hogy ők ezt ki is fejezik. Minket most nem zavar a prédikáció Jézus, de mi most nem csak ennyit akarunk, mi gyógyítást, talpraállást akarunk, azt az embert, akit idehoztunk neked hordágyon, mi a lábán szeretnénk hazakísérni. Hát érdekes, az ige hallgatás passzívuma fölé emelkedik a hitből fakadó irgalmasságnak az aktívuma. Megindító, de még inkább elgondolkodtató ez nekünk mai ige hallgatóknak, akik nagy békességgel, nyugalommal jöttünk, és hallgatjuk most ezen az Isten tiszteleten az ige hirdetést, a prédikációt. A szükségszerű, felülbírálhatatlanul szükségszerű ige hallgatás szép, megszokott, kényelmes rendje olykor nagyobb nyitottságot és nagyobb odaszánást követel tőlünk. Nem arról van szó, hogy hagyjuk abba a prédikálást, számoljuk fel az Isten tiszteletnek ezeket az elemeit, és váltsuk jótékonyságra, karitatív munkára, menjünk ki gyorsan innen azonnal, hogy meglátogassuk a betegeket, vagy adjunk valami kenyeret, ruhát a rászoruló embereknek. Hanem sokkal inkább arra tereli a figyelmünket, igehallgatóknak a figyelmét, az Úr Jézus Krisztusnak a nyitottsága, hogy mi magunk is úgy hallgassuk az Isten igéjét itt a gyülekezeti teremben, a templomban és bármilyen gyülekezeti alkalmon, közben nyitott szemmel, nyitott füllel és kitárulkozó karokkal legyünk az érkezők felé. A másként érkezők felé, az egészen másként érkező, az odahozottak felé. Mert nagy a hajlandósága, különösképpen a történelmi egyházaknak, benne a református egyháznak is, hogy mi a megszokott módon ülünk, hallgatjuk, figyeljük Isten igéjét. És ebben a megszokottságban az ember berögzül, és miközben érkezik valaki akár a tetőn keresztül, akár az ajtón keresztül, mi nem vesszük észre, vagy éppen ellene állunk az érkezők gyógyulási igényének. A keresztény ember, a keresztény gyülekezet, az egyház zártsága feletti kritikát fogalmazhatjuk meg ezzel a megjegyzéssel, hogy abban a házban bármilyen nagy tömeg is hallgatta az Úr Jézust, a mennyezetről érkezőt, szívesen fogadja a megváltó, félbehagyja a prédikálást és meggyógyítja, tulajdonképpen nem is hagyja félbe a prédikálást, hanem ezzel a cselekedetével, ezzel az erőt közlő cselekedetével folytatja és viszi teljességre. Igen, ez azt jelenti, hogy a szépnek mondott és évszázadosan kialakított egyházi életrendünket folyton újra és újra át kell gondolni. Arra készített ennek a beteggyógyításnak a története, hogy ne engedjük meg magunknak azt a luxust, hogy kimondjuk valamire, ezt így csináljuk mi már 300 éve, és akárhogy dörömbölnek a mennyezeten, vagy az ajtón, vagy az ablakon, Istenre vágyakozó, de őt megtalálni nem tudó emberek, mi szemtelenül, mozdulatlanul, rezzenéstelen arccal figyeljük az ige hirdetéseket. Tehát engedjük az érkezőket, készítsünk utat, különleges utat azok számára, akik nem szokták meg a mi útjainkat, akik nem nagyon szeretik a mi régi zsoltárainkat, akik nem nagyon tudják olvasni, mert nem tudják könnyen értelmezni a Biblia kijelentéseit. A szeretet szárnyán legyünk leleményesek, és hordágyon, vagy egy megkaroló mozdulattal, egy szeretetteljes, türelmes pillantással készítsünk lehetőséget arra, hogy mások is odaérkezzenek az Isten közelébe. Az első számú akadály, tehát ez a négy ember az Úr Jézus Krisztus elfogadó segítségével megoldotta és felülírták a problémát. És nekik lett igazuk. Nekik lett igazuk, még ha némi botránkozást, felháborodást váltottak is ki, mert azért gondolom szó nélkül nem hagyták ezt a rombolást, legalábbis a háznak a gazdái. A fentről leengedett beteg, aki meggyógyult, minden bizonnyal lent távozott. Arra nincs utalás, és nem is lenne értelmes, meg logikus arra gondolni, hogy visszahúzták a hordágyon meggyógyított állapotában. Sokkal inkább bizonyos az, hogy ez a meggyógyult ember a saját lábán távozott, és a tömeg utat engedett neki. Az a tömeg, aki eddig összezárt, aki nem engedte őket bejutni, aki valahogy a nagy ige hallgatás merevségében és elszántságában azért megharcolta a szívében, hogy hadd legyen ott hátul ez a nyomorult ember, az a tömeg látja a gyógyult embert, és maguk között engedik haza. Hogyan fogalmazhatjuk meg ennek az esetnek a végkimenetelét? Hát úgy, hogy volt helye az ige hirdetésnek, és el lehet mondani, hogy eközben volt helye és alkalma a gyógyításnak. Azonban ez a kisebbik akadály, mert a másik, a nagyobbik akadály azoknak a viselkedéséből tevődik össze, akik valószínűleg nagyon kíváncsian, nagy érdeklődéssel első számú hallgatói az Úr Jézus tanításának. És ha lehetett, akkor ők először igyekeztek helyet foglalni az ige hirdetők sorában. Ők azok, akik a hit tudománynak, a teológiának elkötelezett élharcosai voltak. Azok az írástudó emberek, akik nagyon értették az Ószövetségi írásokat, akik erre az esetre azt mondják, hogy nem jól van. Akik felül bírálják a meggyógyítás pillanatait és a meggyógyított embernek az életét. Én nem vagyok nagy sportember, de azt hiszem erre az esetre mondják a focisták vagy egyéb sportolók, hogy fejben játsszák le a meccset. Kigondolják a taktikát, hogy hogyan lehet győzni, hogy ki hova áll és hogyan passzol egymásnak, és így mindig meg lehet nyerni a mérkőzést. Amíg pályára nem állnak az ilyen sportolók vagy szerető emberek, akik mindig fejben játsszák a meccset, azok mindig győznek fejben. Igen ám, de a hitgyakorlásnak nem csak fejben van helye. És az az ember, aki kereszténynek, vallásosnak, hívőnek tartja magát, az lehetetlen, hogy fejben lejátsza a teológiát. Az lehetetlen, hogy fejben, lélekben lejátsza a hitnek a dolgait, mert azt mondtuk a történet más összefüggésében, hogy a hit az teret követel magának. Az, aki úgy gondolja, hogy ő a maga csendességében, egy sarokba behúzódva, vagy istentiszteleti keretben elhallgatva az Isten igéjét, nagy lelkesedéssel és nyitottsággal letudhatja a hit dolgait, az nagyon téved. Így jártak ezek az emberek. Fejben gondolkodtak, szívben gondolkodtak, érzelmileg gondolkodtak, és így próbálták győzelemre vinni azt, amit kigondoltak, és mindez idáig sikerült is. Amíg maga az Úr Jézus nem szembesíti őket a valósággal, hogy emberek, ezt nem lehet a koponyátokon belül és a mellkasotokon belül véghez vinni. Itt oda kell nyúlni, itt fel kell karolni, itt utat kell engedni a másiknak, itt ki kell bontani olykor a háznak a tetejét, amikor arról van szó. De Jézus szavai újra diadalmaskodnak, és az ő jelenléte miatt ez az akadály sem maradt akadály. Arra azonban mindenképpen alkalmas, hogy felhívja a figyelmünket egy másik dologra is, megfogalmazzuk a másik fontos üzenetét ennek az istentiszteletnek, hogy micsoda különbség van a fejben lejátszott mérkőzés és a pályára állás és a pályán szerzett győzelem valósága között. Jézus is teologizál, Jézus is megfogalmazza a hittételeit, de míg amazok csak a fejben gondolják ki, addig az Úr meg is valósítja azt. Hiszen ő maga az Isten fia. A Theos, a küldött, az örökkévaló Istenből való örök Isten, aki a szavával, ahogy az Atya a világ teremtésében teremtett, Úgy teremt a fiú Isten a földön szava által, a körülmények ellenére, a passzív ellenállás ellenére, mert az Úr Jézus Krisztus jelenlétében Isten országa erőtereit jeleníti meg. És ez is egy nagyon fontos különbség. A hit dolgában, a hit művelés dolgában nem elég csak tudni, nem elég csak megtanulni és megtanítani másoknak, nem elég intellektuálisan megfogalmazni, rendszerbe foglalni, hogy hogy is kell a református hitnek kinéznie, vagy a katolikus hitnek kinéznie, a keresztény hit vallásos rendszerének hogyan kell megjelennie, bár ez is szükséges kétségtelenül, hanem az életre kivetítve, az élet viszony rendszerében kell tudni megvalósítani. Ha kell, úgy, ahogy Jézus tette. Az akadékoskodó, gáncsoskodó, írástudó emberek nem akarják megérteni, hogyan lehet gyógyítani az Isten tiszteleten. Az ige hirdetés alkalmát miért töri meg az Úr Jézus? Miért megy rá arra, hogy egy más igényi testi gyógyulásra vágyó embert felemeljen? Aztán ezt az értetlenséget tovább viszik és tovább fejlesztik, amikor Jézusnak a bűnbocsánat és betegség dolgában adott kijelentésébe kapaszkodnak bele, vagy kötözködnek, akkor az Úr Jézus azt mondja, emberek, hát el tudom én ezt nektek másként is mondani. Ha az zavar titeket, hogy azt mondtam ennek az embernek, hogy megbocsáttatok a te bűneid, kelj fel, vedd az ágyarat és eredj haza, akkor megfogalmazom ezt gyakorlatiasabban és egyszerűen. Elhagyom nektek a betegség, a bűn kérdésének a tisztázását, és csak annyit mondok az isteni hatalmammal és erőmmel, vedd fel az ágyadat, és menj haza. Igen, testvérek, vannak dolgok, vannak helyzetek, amelyek hitbeli fel- és bevállalásnak a kérdései, ez volt az első mozzanata a történetnek. Van idő, amikor beteget kell ápolni, van idő, amikor tetőn át kell bejutni valahova, van időszak, amikor szükség van a leleményességedre, hogy valakin segíteni tudjál, hogy könnyebbüljön a sorsa, és van időszak, amikor nincs erre szükség, amikor megalkuvás mentesen a teológiát kell művelni nekünk, mindannyiunknak, keresztény embereknek, amikor egy értetlenkedő embertársunknak ugyanazt másként kétszer, háromszor, ha kell, 13-szor is el kell mondani, mert ez az igazság. És ebből a kettős dologból származik az élményszerűségen túlmutató istentisztelet, amelyik nem zárható be egy óhosszás keretbe és egy gyülekezeti házba, hanem kiszakad, kitör, annyi felé megy, annyi felé folytatódik, ahányan itt vagyunk jelen. Ebből lesz egy olyan új egyház, egy olyan kornak megfelelő egyház és kereszténység, amelyikben az emberek felveszik a betegek ágyát, négyen egyet, vagy egyen négyet akár. Ebből lesz az, hogy ennek a négy embernek a példáján sikerkoronázottan mehetünk tovább az életben, amikor ámulatba esünk, hogy az Isten miket tud elvégezni az életünkben, és dicsőítjük az Isten mindenek felett valóságát. Hát legyen készségünk a megbecsült egyház gyakorlatunkon egy picit éppen szükségszerűen vagy nagyon változtatni, újabb dolgokkal előállni, és a hitet úgy művelni, hogy az ne csak fejben, ne csak elmében és lélekben, hanem a terepen, a mindennapos életünkben is dicsőségesen győzelemre juthasson. Amen. A 165. ének 6. versét énekeljük válaszul Isten üzenetére, a 165. dicséret 6. verse, jöjj és lakozz bennem. arra van szükségünk, hogy jöjj a szívünkbe, az életünkbe, hogy aztán onnan kiléphess az emberek közé velünk együtt. Arra van szükségünk, hogy jöjj és védj lakozást a mi hajlékainkba, házunkba, lakásainkba, hiszen nem elég azt megépíteni, nem elég azt berendezni, hanem úrrá kell lenni az élet különböző dolgain, és a te jelenlétedben ez sikerülhet. Nem elég megvenni az autónkat, Urunk, olyan könnyen balesetet okozhatunk és szenvedhetünk el abban is, mennyivel megnyugtatóbb és bizonyosabb, amikor valljuk, hogy te ott is ott vagy velünk. Ezért hívunk a saját életünkbe, kérünk, bontsd meg annak a háznak a tetejét, átvitt lelki értelemben, ahonnan jöttünk, ahova visszamegyünk, és a gyülekezetünknek is. Tedd meg ezt a csodáját, hogy felülről, oldalról érkező emberek számára tudjuk az evangéliumot hirdetni, elfogadóan, nyitott szívvel. Kérünk azokért, akik gyászban járnak, akik az elmúlt héten valóságos ravatal mellett álltak meg, és kísérték utolsó földi útjára azt, akit a mindennapokban gondoskodással, ápolással vettek körül. Légy azokkal, akik gyógyulásra várnak, akik testi kereszteket, bajokat, fájdalmakat hordoznak, add meg a gyógyulás lehetőségét. Vagy ha úgy rendelkeztél, hogy egy életen át, ahogyan Pál apostol tövist hordozott a testében valami betegség nyomán, akkor add a türelmességet, a szelíd lelkűséget, az alázatot ennek a keresztnek az elhordozásához. Imádkozunk azért, hogy értelmesen tudjuk egymásnak elmondani az örök élet evangéliumát, hogy úgy tudjuk felnevelni a mostani gyermek és fiatal nemzedéket, hogy ők se maradjanak ki ebből a mellőzhetetlen tudásból, az élet útjának a megtalálásából. Így kérünk, hogy a jövő hetünknek légy a gazdája. A sok ismeretlen döntés, az ismeretlen pillanatok, események, próbák és örömök között el ne veszítsük beléd veter bizalmunkat. Kérünk, így maradj velünk, Atyánk, őrizd meg a te népedet, a kiválasztottakat, a keresztény egyházat, benne a református anyaszent egyházat, a mi helyi gyülekezetünket és a falunk népét. Atyánk, Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára idősebb asztalos János 87 évet élt atyánk fiát, akinek a ravatalánál a 42. ősi zsoltár igéi hangoztak és vigasztaltak újra bennünket. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után, mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened. Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos újongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggedsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Az örökkévaló Isten adjon lelki gyógyulást és vigasztalódást a gyászoló család minden tagjának. Szeretettel hirdetem alkalmainkat, ma délután 3 órakor Isten tiszteletet tartunk reggelente, rövid ájtatra várjuk a vágyakozókat, csütörtökön este 5 órakor gyülekezeti bibliórára hívjuk a testvéreket, pénteken és szombaton a szokásos ifjúsági alkalmakat megtartjuk. Örömmel jelentem be a testvéreknek, hogy az elmúlt hét csütörtökén volt segédlelkészünk Nagy József és feleségének természetesen, megszületett a várva várt gyermekük, nagy Álmosnak hívják, egészségesek, jól vannak, ugyancsak az elmúlt héten egy nappal korábban született meg korábbi diakónusunknak, Brigittának, Nagy Gábornénak, szintén a fia, akit Botond és Levente névre fognak keresztelni. Isten áldja meg a kicsinyek életét és a családi közösségeket, hogy Isten dicsőségére nevelhessék fel ezeket az újszülötteket. Tegnap Apagyon tartottunk egyházmegyei Calvin Kupa keretében megrendezett pingpong versenyt, a gyülekezetünkből négyen voltunk jelen, hát nem lettünk elsők, de érmet mindenki kapott. Isten áldja meg a gyülekezeti közösségünket, ő legyen mindannyiunknak, családjainknak a jövőben is őriző pásztora. Záró énekünket énekeljük, amely a 297. dicséret. A 297. éneket keressük ki, és minden versével magasztaljuk az örökkévaló Istent. Ó, seregeknek hatalmas királya, így kezdődik.
Thank you.
Semmi felől ne aggódjatok, hanem kéréseiteket mindenkor hálaadással tárjátok a mi Urunk elé, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat, ami Urunk az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Még egy hirdetés lemaradt, a itt levő családosok vagy családok képviselői, akik még gyereket nevelnek, kicsit vagy nagyot, vagy már nem nevelnek, de még egy családban élnek, azok számára egy keresztény újságot ajánlok tisztelettel. Többen ismerik és talán járatják is, itt lesz a széken, el lehet venni, ez egy ingyenes példány, lehet olvasni és továbbolni szeretettel.